Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársam Nagy Teodóra, én Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Siffer András ügyvéd volt, országgyűlési képviselő. Mivel András nem aktív pártpolitikus, azért tegeződni fogunk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz.
Szia.
Petri Zsolt interjút adott a Magyar Nemzetnek, többek között Gulácsi Péterről és Gulácsi Péternek a szivárvány családok melletti kiállása nyomán támadt viharról. Te erre úgy reagáltál a Facebook oldaladon, hogy Zsöszvi Rutka, Zsöszvi Petri, miért vagy az érintettekkel szolidáris?
Hát egyrészt azt látom, hogy globálisan is van egy fenyegető tendencia a szólásszabadsággal szemben, pontosan azok, akik 10-15 éve még a legnagyobb harcosai voltak a véleményszabadságnak, liberális mezben, ma a szólásszabadság legnagyobb ellenségei. Tehát az egész cancel culture, az minden ilyen safe space kezdeményezés, az egész polkorrektség a véleményszabadság lényegét veszi célba. Másik oldalról viszont van egy magyar hagyomány, amit a jelenlegi kurzus is táplál, hogy nem szól száj, nem fáj fejem. Rutka Jánosnak a meglehetősen sunyi eltávolítása egy olyan üzenet belföldön, most a globális trendektől függetlenül, hogy így járhat mindenki, aki politikai véleményt nyilvánít, aki a tulajdonos vagy a hatalom számára nem szimpatikus gesztusokat tesz. Ugye Rutka János egyetértését fejezte ki Gulácsi Péterrel, de azért ebbe a körbe beletenném azt is, hogy ugyan Gulácsi Pétert égegyott a világon semmiféle retorzió nem érte, de az a, hogy mondjam, mobbing gyűlölet hullám, ami Gulácsi oldalát elárasztotta innen Magyarországról a Facebookon, azért az szintén megérne néhány kört. Összességében én azt tartom egészen elképesztőnek, ahogyan itt Magyarországon a különböző politikai erőcsoportok, véleményformálók a kettős mércével bűvészkednek. Tehát egyfelől most hirtelen a szólásszabadság harcosai lettek Petri melletti kiállással azok, akik röhögtek Rutkán, amikor a Dubajból hazaröppent milliárdos tévéje furcsa mód fölbontotta vele a szerződést. A szólásszabadság élharcosai azok, akik Tóta V. Árpádon küszörülték a nyelvüket, miután a kúria őt pusztán azért, mert élt a szólásszabadsággal, elmarasztalta, és most a szólásszabadság élharcosai azok, és Petri mellett állnak ki, akik legszívesebben elhallgattatták volna Gulácsi Pétert. Másik oldalon pedig hirtelen itt a vállalati kultúrára, meg a milyen sokszínűségi kartára hivatkozva teljesen helyeslik a Hertha BSC eljárását Petrivel szemben azok, akik 0-24-ben kiabálnak azért, hogy Magyarországon egyébként veszélyben van a sajtószabadság és a véleményszabadság. No comment.
Ugye a két ügy között el is mondtad nagyjából a különbséget, ugye, hogy Rutka János esetében nem állt ki büszkén a munkáltatója, hogy ezért és ezért bocsátja el. Míg Petri Zsolt esetében kiállt, én arra lennék kíváncsi, hogy mert ugye te erről is írtál a Facebook oldaladon, hogy meddig mehet el egy vállalat most bármelyik esetre, de akár el is vonatkoztathatunk a két egykori labdarúgó esetétől. Meddig mehet el egy vállalat abban, hogy korlátozza a munkavállalóinak a kifelé történő szólásszabadságát? Vagy jogosan mondja el mondjuk a Hertha, hogy a toleranciáról szóló karta megszegése miatt, tehát tulajdonképpen szerződésszegéssel vádolja Petri Zsoltot, akkor, amikor elbocsátja.
Na, hogyha most tényleg a focistáktól egy picit eltávolodunk.
Ezt javaslom, igen.
A hatályos magyar munkajog, most nem csak a munkatörvénykönyvére gondolok, hanem például az egyenlő bánásmód törvényre is nem teszi lehetővé azt, hogy a politikai vélemény nyilvánítást megtorolja a munkáltató. Tehát azért, mert te mondjuk nem egy rádióban vagy, mert ez nyilván bonyolítja a helyzetet, újságíró, hanem mondjuk a egyszerűség kedvéért a német tulajdonú Audiban vagy a Szalagnál munkás, és egyébként a Facebookon te kiállsz valami mellett vagy valami ellen, erre hivatkozással ma még téged az Audi Magyarország, itt legalábbis Magyarországon biztosan nem bocsáthat el. Ezért mondtam azt, hogy legalább a Mészáros Lőrinc tévéje legalább nem merte fölvállalni azt, hogy a politikai véleménye miatt bontanak szerződést Rutka Jánossal. Tehát ezt az írott magyar jog alapján nem lehet megtenni, ugyanakkor az elmúlt 10 évnek a munkajogi jogalkotása Magyarországon általában, és most nem a szólásszabadságról beszélek, általában a munkavállalók védelmét meggyengítette annyira, és hát ugye sajnálatos módon a kormányzati politika számára a rugalmas munkaerőpiac azt jelenti, hogy könnyen ki lehet rugni a munkavállalót, hogy hiába ez ma Magyarországon jogszerűen nem képzelhető el, tömegével vannak esetek, amikor igenis politikai vélemény miatt szabadul meg, nem csak a közszférában, versenyszférában is a munkáltató egy munkavállalótól, egész egyszerűen nincs abban a helyzetben a munkavállaló, hogy az igazát megkeresse, és gyakorlatilag ebben a tekintetben a munkaügyi felügyelet nem teszi a dolgát, nem működik Magyarországon. Tehát Magyarországon az írott jog alapján ilyet biztos, hogy nem lehet megtenni, az élő jogban meg sajnos módon tömegével van olyan, hogy igaz, hogy nem bevallva, de retorziót alkalmaznak valamilyen politikai vélemény miatt a munkavállalóval szemben. Hozzáteszem, átevezve Németországra, hogy ezek a munkajogi regulák Magyarországon azért nagyjából a jogharmonizáció égisze alatt szöktek szárban az ezredforduló környékén, vagy már azt megelőzően, tehát ezt a 12 évi egyes törvényt, tehát az UMT gyakorlatilag átemelte, hogy nem lehet ilyen retorziót alkalmazni a munkavállalóval szemben, illetve az egyenlő bánásmód törvény kifejezett védelmet nyújt a munkavállalóknak, hogyha a véleményük miatt akarják megkurcolni. Magyarul feltételezem azt, hogy a német írott jog sem engedi azt, hogy politikai vélemény miatt retorziót alkalmazzon a munkáltató a munkavállalóval. A helyzetet nyilván egy kicsit megbolondítja az, hogy a sportolók tekintetében nyilván speciális foglalkoztatási szabályok érvényesülnek. Az, hogy a munkáltató akár Magyarországon, akár Németországban elvárja azt, hogy a munkavállaló nyilvánosság előtt ne mondjon olyat, ami közvetlenül a munkáltatóra nézve, az ő gazdasági érdekeire nézve sérelmes, szerintem ez jogos. Egészen odáig elmegyek, hogy mondjuk a MES szponzornak a termékeit ne szidalmazza nyilvánosan a világsztár sportoló. Az, hogy ha sportról beszélünk, akkor bizonyos fair play szabályokat, amiket a Nemzetközi Sport vagy Európai Sportszövetség, ebben az esetben az UEFA, vagy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elfogad, ezeket tiszteletben kell tartani. Most lefordítsam magyarra, ha te edzője vagy egy futballcsapatnak, akkor faji alapon ne különböztess a sportolók között. Származása miatt ne szégyenítsél meg, ne szidalmazzál sportolót, veled együtt dolgozó munkatársat, és hogyha ezt megszeged, akkor ki leszel rúgva. Ez szerintem teljesen rendben van, mert ez benne van abban a keretrendszerben, amiben a sport ma Európában, sőt szerte a világon, olimpiai sportágakban működik. Viszont amit ők itt sokszínűség kartája címen megkövetelnek, az messze menően túlnyúlik ezen, és nem tudom elképzelni azt, hogy összhangba lenne a német munkajogban egyébként alkalmazandó szabályokkal, azzal együtt, hogy nyilván a sportolókra, a sportszervezetekre speciális szabályok vonatkoznak nálunk is, meg Németországban is. Én azt tartom fenyegetőnek ebben az egész Petri ügyben, illetve a Hertha Berlin sokszínűségi kartájában, hogy innen egy ugrás az, hogy akkor holnaptól nem csak sportszervezetek fogadnak el sokszínűségi kartát, hanem majd az Audi is. Esetleg az Audi Magyarország is elfogad egy sokszínűségi kartát. Kérem szépen, mi nem gátoljuk meg a véleménynyilvánítást, mi csak azt kérjük a munkásainktól, hogy legyenek elfogadóak a sokszínűséggel, és hogy mit jelent a sokszínűség, azt majd mi eldöntjük. Na, itt kéne megállt parancsolni. Itt régen nem Petri Zsoltról van szó, régen nem futballról, sportról van szó, arról van szó, és itt már az amerikai elnök választás előkampányában is láttunk baljós jeleket. Ugye a közösségi platformokkal szemben indított nagyvállalati kampányokban, amiről itt is beszéltünk már hónapokkal korábban, hogy amikor vállalatok, messzponzorok előírják azt, hogy bizonyos társadalmi kérdésekhez hogyan kell viszonyulni, és azt utána elfogadtatják a sportszervezetek alkalmazottaival, akkor miért gondoljuk azt, hogy egy-két-tíz év múlva ezek a nagyvállalatok a saját melósaikkal nem fogják ugyanezt elfogadtatni?
Ugye azt hittad az ügyről, hogy a politikai szólás szabadsága jellegénél fogva az embert illeti meg.
Így van.
Legalábbis addig, amíg a politikát emberek csinálják, és nem cégek. Ideje világossá tenni, folytatom az idézetet, a politikai véleménynyilvánítás nem a magántévék, messzponzorok, kávéláncházok, üdítőitalgyártók, sportszervezetek, spekulánsok, autógyárak játékszere a jó emberkedéshez és zöldrefestéshez. Ezt írtad az ügyről. Mintha mégis ennek az eszközévé vált volna a véleménynyilvánítás. Meg tudod határozni azt a pontot, amikor ez így átbillent? Tehát amikor a szólásszabadság az a cégeké lett a természetes személyekkel szemben?
Ez egy folyamat, és én ezért hívom fel arra a figyelmet, hogy szerintem most van itt az a pillanat, amikor elővágásként a magyar alaptörvényben egyébként ez harmonizál a jelenlegi hatályos szöveggel és azzal, ami a korábbi alkotmányban is tetten érhető volt, világossá kell tenni, hogy ugyan az alapvető jogok a jogi személyeket is megilletik akkor, amikor azok nem kifejezetten csak a természetes személyekre alkalmazhatóak. Az emberi méltóság, mint olyan ugye egy jogi személynél nehezen értelmezhető. De a szólásszabadság tekintetében is a nem természetes személyeket, tehát a törvényen létrehozott jogalanyokat kizárólag a létesítésük irányába illeti meg. Magyarul egy céget a kereskedelmi szólásszabadsága megillet. Ezt az Alkotmánybíróság már az ezredfordulón is világossá tette. De egy Coca-Cola vagy egy Nike az európai bevándorláspolitikáról ne gondoljon semmit. A családpolitikáról ne gondoljon semmit, és így tovább. Ugye azt azért itt, ha már a Petri ügy a beszélgetésnek az apropója, azt tegyük világossá, hogy Petri Zsolttal szemben nem azért alkalmaztak szankciót, mert Gulácsi gesztusával kapcsolatban ő hogy foglalt állást, vagy egyáltalán a szivárvány családokkal kapcsolatban ő hogy foglalt állást. Alapvetően azért a mondatáért járt a dádá és a megtorlás Berlinben, mert amiben ő az európai bevándorlás politikát bírálta. Ezt végigolvastam, most független attól a cicaharcra, ami most folyik, hogy most a magyar nemzet korrektül idézett, nem korrektül idézett, ami nyomtatásba lejött, független attól, hogy én ezzel egyetértek, vagy nem értek egyet, ez egy teljesen legitim vélemény az európai bevándorlás politikával kapcsolatban, amit Petri Zsolt megfogalmazott. Ha ezért megtorlás jár, akkor nem érvényesül a politikai szólásszabadság a Németországban. Ez ilyen nagyon egyszerű.
Világos. Ilyenkor, amikor az általad említett nagyvállalatok szólásszabadsághoz való viszonyát vizsgáljuk, és akkor itt legyen az a Facebook, a Coca-Cola, a Hertha, vagy akár magyarországi médiumok, és ugye úgy fogalmazta, hogy jó emberkedés, zöldre festés, hogy ezek az akciók, ezek tulajdonképpen egyfajta ilyen lelkiismeret nyugtatása a vállalat részéről, vagy a közvéleménynek a megnyugtatása, amikor mondjuk ugye említetted a családpolitikát, ugye a Coca-Colának volt ezzel kapcsolatban kampánya néhány évvel ezelőtt, viszonylag úgy tűnt, hogy viszonylag olcsón próbálják kompenzálni mondjuk a műanyag szennyezésben játszott szerepüket.
Persze, és így tovább. Ezennél több, ez elcsatornázásról szól, de még az előbbi gondolatot befejezve, tehát én azt gondolom, hogy a magyar parlamentnek sürgősen ki kéne egészíteni egy 10. alaptörvény módosítással az alaptörvény szólásszabadságról szóló cikkeit, és világossá kéne tenni, hogy a törvényen létesített, törvény alapján létrehozott jogalanyokat a szólásszabadság kizárólag a létesítésükkel egyező irányban illeti meg. Tehát ha te létrehozol egy politikai szervezetet, akkor természetesen egyesületet, pártot, akkor nyilván megillet a politikai szólásszabadsága, de ha egy céged van, a céged esetében a politikai szólásszabadsága nem értelmezhető. Értse ez alatt egy sportszervezetet is.
Tehát magyarul,
sportszervezetek nincsenek, hagyjuk már az értékeket. Tehát pontosan erről van szó, hogy a woke kapitalizmusban itt az értékekről szóló duma, az valójában az elcsatornázásnak egy eszköze. Tehát akkor, amikor ezek a cégek a jó emberkedésre és zöldre festésre használják az identitáspolitikát, vagy éppen kilugozzák a klímavédelmet. Valójában a rendszer, és most ez alatt az egész globális kapitalizmust értem, a rendszer feszültségeit próbálják elcsatornázni. Magyarul nem az ő környezeti társadalmi kártételeikről esik a szó, hanem különböző ilyen érzelmileg nagyon mélyen átélhető, de valójában mégis a lényegről elterelt partikuláris témákon folynak az ádászküzdelmek. Szerintem ezzel állunk szemben. Ezért is gondolom azt, hogy tulajdonképpen a jelenlegi rendszer, a jelenlegi globális kapitalizmus a saját ellenfeleivel szemben egy sokkal hatékonyabb fegyvert alkalmaz, ez az elcsatornázás, mint a korábbi rendszerek. Hát korábban, amikor bebörtönözték, lelőtték, leverték, és a többi, akkor azzal nem oldották meg túl hatékonyan a problémát. Ma, amikor megy ez a jó emberkedés, és a gyűlöletbeszéd ellen felelősségvállaló kampányt hirdető ruházati cég esetében senki nem teszi fel azt a kérdést, hogy akkor ugyan mégis miért tetszenek extra profitot keresni Kínában a kényszermunkások vérén verejtékén. Vagy amikor megy a nagy zöldrefestés, nem kérdezik meg azt az emberek, mondjuk az elektromos autógyártó cégektől, hogy azt a lítiumot mégis hogyan, mivel vagy a mobiltelefongyártó cégek a ritka fémeket, hogyan, milyen kártételeken keresztül bányásszák és hozzák ide Európában.
Amikor erről az általad most említett alaptörvény, általad javasolt és most említett alaptörvény módosításról írtál, akkor ugye ezt úgy mond, azt írtad, hogy ha a magyar kormány komolyan gondolja a Petri ügyi felháborodását. Komolyan gondolja-e? Tehát szerinted ez egy valódi aggodalom-e a szólásszabadságért a kormány részéről, vagy Petri Zsolt most csúnya kifejezést lesz, amit használok, de egy ágyútöltelék-e a hazai kultúrharcban?
Hát én jelenleg azt látom, hogy ágyútöltelék, hogy a hazai, vagy inkább az európaiba, ez egy kérdés, mert ha a napi gyakorlatokat nézem, akkor a Petri ügy kapura jött a magyar kormánynak, hogy akkor, amikor itt Jorúva asszony, meg a többi jól fésült eurokrata jön azzal, hogy Magyarországon megszűnt a sajtószabadság, meg a véleményszabadság, akkor ennél jobb feladott labda nem is kell a magyar kormánynak. Ezt látom, illetve hát én azt tapasztaltam azért az elmúlt 11 évben, hogy a nagy szabadságharcosság és a nagy szuverenitásvédelem pontosan addig terjed az Orbán kormány részéről, ahol nem kezdődnek el a német autóipari cégeknek az érdekei. Tehát akkor, amikor olyan szabályokat kéne bevezetni, ami közvetlenül a magyar GDP-t pörgető német összeszerelő üzemeket érinti, akkor elfogy a bátorsága a magyar miniszterelnökből.
Az emberi jogok és az ebből kialakult alapjogok ugye eredetileg az egyéneket az államban szemben védelmezték. Mennyire szorulnak rám az egyének a nagyvállalatokkal szembeni védelemre? Gondoljunk itt munkavállalókra, de gondoljunk itt akár fogyasztókra, ugye a Facebookkal kapcsolatos vitákról sokszor beszéltük, de beszélhetünk hazai nagyvállalatokról is.
Hát egyre jobban, mert ahogyan ezek a nagyvállalatok kiszöknek a nemzeti joghatóság alól, gyakorlatilag a nemzeti vagy éppen az európai fogyasztóvédelmi munkajogi szabályok egyre nehezebben betarthatók. És az is látszik, hogy ezek a cégek két fronton támadnak, tehát nem elég az, hogy ilyen állam az államban viselkednek, lásd a platform szolgáltatókat, akik gyakorlatilag nem foghatók meg, nem csak a nemzeti, de az európai joghatóság által sem. Másik irányban pedig a lobbistáik átjárják a különböző transznacionális szervezeteket. Hát itt nem csak az Európai Unióról van szó, itt az ENSZ szakosított intézményeiről, vagy az Európai Unió különböző intézményeiről, hogy most ne tereljem el a témát, ott van az Európai Gyógyszerügynökség, és a többi, és a többi. Tehát addig, amíg megy a forgóajtó effektus, addig, amíg teljesen szabadjára van engedve a lobbizás az Unióban, illetve az ENSZ különböző intézményeinél, addig sokféle nem számíthatunk, és szerintem igen, mind fogyasztói, mind munkavállalói minőségünkben a szólás szabadságot ma ezek a cégek komolyan fenyegetik. És pontosan azért fenyegetik, és nem úgy, mint mondjuk 150-200 évvel ezelőtt a különböző, vagy akár csak 50 évvel ezelőtt különböző diktatúrák. Például elhallgatnak, vagy elgondolhatatlanná tesznek bizonyos nézeteket, vagy egész egyszerűen gazdasági szankció, értsd, állásvesztéssel szankcionálnak bizonyos viselkedéseket, bizonyos nézeteket. Innentől kezdve sokkal mélyebben tudják rögzíteni a nekik megfelelő politikai nézeteket, mint ahogyan azokat a diktatúrák tudták rögzíteni. Tehát én ezért érzem azt, hogy itt hazai mezőn is sokkal keményebben föl kéne lépni alkotmányos eszközökkel a vállalatoknak a véleményszabadságot fenyegető lépéseivel szemben. Ha úgy tetszik, itt ma Magyarországon ez nem feltétlenül tehát a Petri eset, mint olyan, nem ez ma a magyar valóság, miközben a kormány vagy a kormány közeli tulajdonosoknak a retorziói sokkal gyakoribbak, de egy alkotmány, egy alaptörvény soha nem vagy legalábbis ideális esetben nem a mai napra reagál, hanem előre nézve. Perspektívikusan, amikor már lehet, hogy réges-rég nem Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Magyarországon is nagyon komoly fenyegetés lesz a woke kapitalizmusnak a támadása a véleményszabadsággal szemben, és ennek kivédésére az alkotmányos cölöpöket most kell leverni.
Itt folytatjuk Siffer Andrással egy rövid szünet után.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatjuk a Harcosok klubját itt a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodor, a mai vendégünk pedig Siffer András ügyvéd, volt országgyűlési képviselő. A Krutka ügyjel, a Petri ügyjel foglalkoztunk a műsor első részében, még két rövid kérdés sem van ezzel kapcsolatban. Ugye azt nyilatkoztat, hogyha jól emlékszem a Magyar Rádiónak, hogy aki valóban liberális, az most hangosan tiltakozik Rutka, Petri és Tótavi Árpád ügyében is. Ugye a HBG munkatársát a Kúria, a Kalandozó Magyarokról Írt publicisztikája miatt ítélte el. Mégis ritkának tűnik, hogy valaki mind a három ügyben tiltakozzon, te kivételt képezel. Miért alakult ez így szerinted? Hogy valakit egyformán bánt mondjuk Petri Zsolt és Tótavi Árpád ügye?
Hát azért, mert hogyha bizonyos liberális alapértékeket valaki fontosnak tart, akkor nincs különbség ezekben az ügyekben. Én 25 éve, 30 éve véleményszabadság ügyben ugyanazt a nézetet vallom, és ennek hangot is adok nyilvánosan. Azt én szomorúan látom, hogy akár csak olyan jogvédő szervezetek, vagy olyan politikus társak, akik hajdanán szintén ezen az állásponton voltak, vannak, ma ilyen harci lázban égnek, és teljes mértékben a kettős mérce az, ami őket irányítja.
Hogyha Petri Zsolt perel, akkor szerinted van esélye a sikerre? Ugye azt mondta, hogy a Hertát perelni fogja.
Hát Nyilván én azért egyrészt a német jogban nem vagyok jártas, bár hangsúlyozom még egyszer, nem nagyon tudom elképzelni, hogy a magyar munkatörvénykönyv és egyenlő bánásmód törvénytől nagyon eltérő jogi instrumentumok lennének Németországban, hiszen ezeket mi jogharmonizációs hévvel ültettük be a magyar jogrendbe, ezeket a szabályokat. Másrészt meg nem ismerem nyilván Petri Zsoltnak a szerződését konkrétan, de ezzel együtt én azt gondolom nagy vonalakban, én nagyon szeretném, hogy Petri álljon ki az igazáért, és ebből indítson jogi küzdelmet, mert ez korán sem róla szól, nem csak a futballról, nem csak a sportról szól, hanem miután a foci és a sport az kint van a kirakatban, az átrendezést azt a kirakatban kell elkezdeni.
Áttérünk egy másik témára. Volt a közelmúltban egy véleménycikkel a 24.hu-n, amelynek az volt a címe, hogy Magyarország kiszervezése, és arról írtál, hogy Orbán Viktor szerinted egy új deep state-et szervez Magyarországon. Ami érdekes az az, hogy ezt a rendszerváltás után kiépült politikai rendszer westernizációjára és neoliberális működésére vezetett vissza, vagyis leegyszerűsítve azt állított, hogy Orbán Viktor a saját párhuzamos államát a rendszerváltás ilyen államtalanítási hullámának eredményeit felhasználva építi ki. Mi az összefüggés az orbáni úgynevezett deep state és a rendszerváltás utáni ilyen westernizációs nyomás között?
Hát ugye először is itt a fogalmakat annyival pontosítsuk, hogy a elsősorban jobboldali, kormányoldali kritikusok, gondolkodók, ugye ezt a párhuzamomat azért kritizálják, mert hogy a deep state fogalmát akár az Egyesült Államokban, akár a rendszerváltó Magyarországon arra a jelenségre szokták használni, hogy van egy legitim kormány, akit te, mint választópolgár megválasztottál, beültettél, és az apparátusban pedig van egy olyan összefonódott hálózat, vagy Tellér Gyula után szabadon megalva struktúra, amelyik mögül ugyan hiányzik a legitimitás, de mégis most pestiesen szólva zsebre tudja vágni a legitim politikai hatalmat. És mondjuk Pokol Béla és mások per definíció nem a deep state fogalmát arra használják, hogy a legitim politikai hatalommal szemben van egy illegitim, tehát értsd, senki által fel nem hatalmazott, meg nem választott struktúra. És ők engem azért bírálnak, mert hát én ezt miért alkalmazom a főügyészségtől, a különböző önálló szabályozó szerveken át a ilyen-olyan parlamenti döntésekig és alaptörvényi kétharmadba foglalásokig, lásd alapítványi kiszervezése a felsőoktatásnak és így tovább, hiszen én magam állítom azt egyébként másút, hogy azért ezek a húzások, személyi döntések, törvényalkotási döntések végső fokon a választó fülke magányára visszavezethetők. Hát ez valóban igaz a felszínen és ebben a pillanatban. Viszont abban a pillanatban, hogy Orbán Viktor mögül kimegy a választói legitimáció, mármint, hogy megbukik a Fidesz, tehát van egy jelenlegi ellenzék, mondjuk kormányra lép 22-ben, később, tök minden. Abban a pillanatban az Orbán által lerakott ilyen hídfőállások deep state-ként kezdenek el viselkedni. Nyilvánvalóan nem Orbán Viktorral szemben, de gondoljuk azt el, amikor egy általa 9 évre elmozdíthatatlanul kinevezett főhatósági vezető és az oda közszervezett közpolitikai szektor, vagy főügyészség, számvevőszék, médiarendszer, felsőoktatási struktúra hogyan fog viseltetni egy leendő Karácsony vagy Dobrev kormány adminisztrációjával szemben. Pontosan úgy, ahogyan azt egyébként nagyon kitűnően Pokol Béla is leírja, amikor a deep state fogalmát próbálja interpretálni akár a 90-es évek Magyarországára, akár a Trumpi Amerikára. Tehát én azt látom, hogy Orbán Viktor, hát mint meg annyiszor, a diagnózisaival én gyakorta egyetért, gyakorta helyesek, azt pontosan látta, hogy a 90 utáni Magyarországon az államot, az államműködést, a politikai kormányzást két oldalról és két egymással összefonódó oldal gyengítette. Egyrészt a kelet-európai rendszerváltások úgy mentek végbe, hogy a megalva struktúrák ott maradtak. Ez Csehszlovákiától Kazahsztánig igaz. nyilván nem ugyanaz a mérték Prágában, mint Nur-Sultánban, igen, vagy Alma-Atában. Minszkben, persze. De a jelenség az kelet-európai. Tehát, hogy a volt nomenklatúrát minden propaganda híradással ellentétben nem egyszerűen elzavarták, hanem a nomenklatúra számára, maga számára vált tehertétellé a marxista-leninista tervgazdasági keretrendszer, és dobta le magáról. Hol evolutívabb, hol revolutívabb, vagy látszólag revolutívabb módon, lásd Románia, de végül is a nomenklatúra a saját transformációja és továbbélése, hatalmának továbbörökítése jegyében lett generátor, ahogy tetszik, a rendszerváltásoknak Kelet-Európában, a poszt-szovjet térségben is. Lásd a mai Oroszországot. Tehát, hogy a régi szovjet állambiztonság hogyan él túl a gazdaságban és a politikai hatalomban a Moszkvában. Tehát egyik oldalról a posztkommunista mélyállam, a megalvadt struktúrák gyengítették a mindenkori legitim politikai kormányzást, másrészt pedig a magyar posztkommunista politikától nem függetlenül részben a térségben is példátlan arányban került külföldi kézbe a gazdaságra, és főként itt a közszolgáltatásoknak van különös jelentőségük, másről pedig Magyarország két ütemben is egy hatalmas adósság csapdába került, ugye egyszer még a kommunista rendszerben, egyszer pedig 2006-ra, illetve 2006 után. Tehát magyarul a magyar szuverenitás, a mindenkori magyar kormányoknak a mozgástere részben belülről volt behatárolt, tehát hogy ugye a fideszesek 2002-ben fogalmaztak, hogy kormányon voltunk, nem hatalmon, tehát alulról a közigazgatás, a média nyilvánosság egész egyszerűen beszűkítette a mindenkori szabadon választott kormánynak a mozgásterét, másfelől pedig egy fülig eladósodott ország, ahol ráadásul a gazdaság és abban kritikus infrastruktúráknak is jelentékeny hányada külföldi kézre kerül, hát meglehetősen korlátozott szuverenitással rendelkezik. Orbán azt gondolom, hogy ezt helyesen észlelte, de erre ő egy meglehetősen brutális, és én azt gondolom, hogy középtávon is pusztító terápiát eszelt ki, nevezetesen Deep State-tel szemben Deep State-et épít ki.
Ugye arra nyilván emlékszel, hogy az talán az első, aki erre a jelenségre felhívta a figyelmet, az Gyurcsány Ferenc volt 2003-ban, amikor Árnyékállamról beszélt, hogy a Járai-féle jegybank, az akkor talán még Polt Péter vezette a főügyészség esetében. Mennyire volt ez az észrevétel 2003-ban jogos, vagy mennyire más minőség az, ami most történik?
Nézd, én azért azt gondolom, hogy a rendszerváltás utáni, tehát szigorúan nem a túlélő, tehát a Hornék generációjáról beszélek, hanem a rendszerváltás utáni politikus generációnak a két, hogy mondjam, legeszesebb figurája az Orbán és Gyurcsány. Hát nem véletlenül az ő meglehetősen színvonaltalan showműsorokat vagyunk kénytelenünk nézni most már 15. éve. Egyrészt Orbán szerintem nem az, hogy 2002-ben rájött, hogyha visszahallgatod mondjuk a 94-es ezüst vasárnapi önkormányzati választási kampány idején tett hosszas szónoklatát, ami fönn volt, azt hiszem az Indexnél videón egy-két éve, ő nem pontosan látta ezt a kiépülő, meglévő posztkommunista mélyállamot, vagy mondom a későbbi tanácsadója, de akkor még, figyelem, SZDSZ ügyvőként és országgyűlési képviselőként a megalvadt struktúráról értekező Tellért Gyula, ugye? Valószínűleg föl is hívta rá a figyelmét. És szerintem ő már az első kormányzása idején sokkal kisebb mozgástérrel, mint 2010 után megpróbált ellenlépéseket tenni. Hát, hogy egy parlamenti vitában nekem is, ugye, volt szíves fölhívni a figyelmet, hogy először pozíciót kell fogni. Szerintem ez Orbánnak az egyik vastörvénye. És ezt Gyurcsány szerintem pontosan látta, hogy már az ezredforduló környékén, az első Orbán kormány idején Orbán Viktor, mondom, sokkal kisebb eszköztárral, de megpróbált pozíciót fogni. Hogyne? Hogyne?
Ugye a cikkedben azt írott, hogy a művelt nyugaton az autonómnak hazudott struktúrákat, és akkor majd érdemes végigvenni, hogy pontosan az államnak mely államtalanított részeiről beszélünk, jellemzően testületek irányítják, tágteret enged be a globális nagytőke befolyás szerzési kísérleteinek, vagy az oligarchikus kormányzást. A Orbán Viktor ezzel szemben a demokratikus kormányzattól elrabol struktúrákat egy személyi irányítás alá helyezi, ezzel garantálja, hogy kormányváltás esetén az új kormánynak egy olyan, az adminisztrációban is megbúvó mélyállami párhuzamos kormánnyal kell osztozkodnia, amelyet ő maga, tehát Orbán Viktor irányít. Az itthoni Deep State-nek a kiépítését te párhuzamba állítod, ugye, ahogy most is mondtad, ezekkel a globális folyamatokkal. Ez mennyire része ezeknek a globális folyamatoknak, vagy mennyire ismerte fel mondjuk Orbán Viktor a lehetőséget ebben? Tehát mennyire üt el a hazai Deep State-nek a kialakítása mondjuk az amerikaitól?
Egész biztos vagyok abban, hogy Orbán pontosan kitapintotta, sőt, hát ő sok globális trendet jó előre első között észlelt és észlel Magyarországon. Egyrészt ezzel a globális jelenséggel szerintem ő pontosan tisztában van. Ez a, ha úgy tetszik, elővágása részéről, ez nem csak a itthon már meglévő posztkommunista mélyállamnak szól, már csak azért sem, mert ennek a posztkommunista részlege azért, hogy úgy mondjam, azért igencsak megrendült az idők folyamán. Ő legalább annyira készül arra, ami egyébként kapcsolódik az előző témánkhoz, hogy a globális nagyvállalatok egyre inkább jármukba hajtják a demokratikus intézményeket, ez egy globális jelenség, és alapvetően ők befolyásolják és mozgatják ezeket a mélyállami struktúrákat Egyesült Államokban, Nyugat-Európában, illetve a transznacionális intézményekben. És szerintem, tehát az Orbánnak a fejébe ez úgy áll össze, hogy ezzel szemben, persze ezt ő nem úgy fordítja le, hogy ő magát, hanem hogy Magyarországot úgy lehet megvédeni, hogyha Magyarország erős, Magyarország persze, akkor erős Orbán gondolatai szerint, hogyha ő maga erős, vagy az ő Orbán Viktor személyi hatalma erős, tehát magyarul deep state-et deep state-tel kell kiegyensúlyozni. Szerintem nagyjából ez az egyenlet van a fejében, miközben maga a deep state jelenség merőben antidemokratikus, legyen szó az Egyesült Államokról, az Európai Unióról, vagy Magyarországról. Tehát magyarul az, és még egyre gondolhat Orbán Viktor, és valószínűleg ezt jól gondolja, mert az elmúlt egy hétben nem hallott el Vera Jorúvától arra nézve kritikát, hogy az önálló szabályozó szerveknek a szaporítása Magyarországon aláásná a magyar jogállamiságot. Jól lehet, hogyha valami a jogállamiságot aláássa, az az önálló szabályozó szerv, mint olyan. De Vera Jorúva nem fog ezért sipákolni, mert hogy az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban is folyamatosan szaporodnak ezek az úgynevezett önálló szabályozó szervek, pontosan azért, mert ezeken keresztül különböző gazdasági kompetenciákat el lehet rabolni a demokratikus kormányoktól, és olyan testületek, olyan szervezetek kezébe adni, akik kiszolgáltatottak a lobbicsoportoknak, a különböző gazdasági erőközpontoknak. De hát Orbán szerintem pontosan fölmérte, hogy önmagában azért, mert ő mondjuk a, csak egy példát, a bírósági végrehajtás feletti felügyeletet összekapcsolva rendkívül leleményes megoldása a koncessziók, szerencsejáték felügyelet és dohánykereskedelem felügyelettel kiszervezi egy csomagban egy általa 9 évre kinevezett főnök alá egy önálló szabályozó szerv főhatóság alá, ez a szabályozott tevékenységet felügyelő hatóság, amihez egy eljövendő Karácsony vagy Dobrev vagy ég tudja milyen kormány nem fog tudni hozzáférni, magához a konstrukcióhoz nem tud hozzányúlni, nem tudja kritikával illetni sem a tekintetes State Department, sem Vera Jorúva, mert hogy náluk pontosan ugyanez folyik. Természetesen a szabad verseny és a piacgazdaság és a nyitott társadalom jegyében. Tehát Orbán, hogy mondjam, a Fidesz fogantatásától kezdve bűvésze a kiskapuknak. Gondoljunk vissza, hogy magát a Fiatal Demokraták Szövetségét 88 márciusában úgy alapították meg, hogy az alapítók pontról pontra ismerték a kádári szocialista jogrendnek az összes kibúvóját, és az nem véletlen, hogy az ügyészségtől nem is kaptak különösebb dádát, mert mindenben teljesen törvényesen jártak el. Tehát Orbánnak ez az észjárása, ő pontosan látja, hogy ez a globális trend, amelyik leszakít különböző kompetenciákat a demokratikus kormányoktól, tehát magyarul a népszuverenitás számára hozzáférhetetlenné tesz bizonyos kormányzati kompetenciákat, ez felhasználható arra, hogy ő, ha éppen nem ő Magyarország miniszterelnöke, maga mélyállamát tudja működtetni. És egyébként az összes jogállamiság kritikának egyébként valahol itt kereshető a legfőbb buktatója az unió részéről, hogy Orbán előszeretettel használ olyan eszközöket, amiket nyugaton is használnak, még csak nem is feltétlenül demokratikus célra, lásd önálló szabályozó szerv. Ő ezt a maga félázsiai autokratikus rendszerépítésére használja, de nincs abban a helyzetben sem Amerika, sem az Európai Unió, hogy ezt kritizálja, mert maga az eszköz, ez náluk is ismert.
Hogyha nagyon leegyszerűsítjük a fő állításodat, akkor ugye arról beszélünk, hogy itt egy ilyen népszuverenitás deficit lép fel, mind hogy Magyarországon, hogy mind pedig globálisan. És a magyar kormány színezetétől függetlenül hogyan lehet ezt a népszuverenitás deficitet megszüntetni? Akár 2022-ben, akár máskor.
Hát ugye én a cikkemet azzal is zárom, hogy a történet ott kezdődne, hogy először is az alaptörvényből, hogyha van ehhez kétharmad, vagy ha egyáltalán van alkuhelyzet, mert nem feltétlenül arról van szó, hogy valakinek kétharmaddal kell győznie, hanem előáll egy, hogy mondjam, egy alkotmányos alkuhelyzet kétharmad nélkül, magát az önálló szabályozó szervet azt ki kell szedni. Tehát én azt gondolom, hogy abban persze a 2010-es Orbánnak igaza volt, hogy ma, amikor a nemzeti szuverenitást olyan kihívások érik az egész globuszon, amilyenek, akkor szükség van erős kormányzásra, na de az erős kormányzás az soha nem szakíthatja el magát a népszuverenitástól. Tehát magyarul minden ilyen önálló szabályozó szervet, és most lehet, hogy nagyon durva lesz, amit mondok, bizony a médiahatóságot is, meg az ügyészséget is integrálni kell a kormányzat alá. És akkor, amikor 4 évente szavazol, akkor véleményt mondasz a büntetőpolitikáról, meg a médiapolitikáról is. És a médiahatóságnak és az ügyészi szervezetnek úgy kell dolgoznia, hogy 4 évente őket számon lehet kérni.
Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en, ennyi fért a mai adásunkba. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is búcsúzom, Gavra Gábort hallották. Mai vendégünk Siffer András ügyvéd volt, országgyűlési képviselő volt. Nagyon köszönöm, András, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kedves hallgatóknak viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok Klubja a Spirit FM-en.